Szent István király ünnepe előtt augusztus 15-én tartotta közgyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat, amely egyben a közgyűlés legrangosabb díja, a Rákóczi Lánc átadója is volt. A közgyűlés elnöke dr. Gál Boglárka ünnepi köszöntőjében Szent István király intelmeiből idézett, melyek máig érvényesek.
Mikor 1027-ben, vagyis 997 évvel ezelőtt Szent István király megfogalmazta intelmeit trónörököséhez, Imre herceghez, az nem csak a kor legfontosabb latin nyelvű irodalmi emlékévé vált, de később, évszázadokon át a magyar történelmi alkotmány első alapvetéseként, a Corpus Juris Hungarici első törvénykönyveként tisztelték. Ugyanis egy olyan uralkodó államelméleti gondolatait rögzíti, aki nem kevesebbet tett, mint sikerrel koordinálta le pogány népének integrációját a keresztény Európa politikai struktúrájába, és olyan szövetségeket kötött, amely megteremtette országának stabilitását a következő 1000 évre, egészen napjainkig. Ez a fajta hatalompolitikai, kulturális és vallásfilozófiai dimenzió adja annak a hármas egységnek az alapját, amely nemzetünknek identitást, társadalmunknak karaktert, történelmünknek pedig szilárd bástyákat adott az évszázadok során. A magyarok, pontosabban Szent István magyarjai azok, akik kéz a kézben, lejtőn lefelé, árral szemben, vagy akár területeikben megsarcolva, fájdalmas kisebbségben is az öreg kontinens tagjai maradhattak. Akkor is, ha mellettük az 1000 éves menetben országok és nemzetek estek el végleg. Árpád honfoglaló, vándorló, pogány, de sziklaszilárd népéből megszületett az a keresztény magyar állam, amely olyan, akár csak a tölgy. Legelsősorban nem megy sehova, mert gyökere vaskos, és mélyen a földbe kapaszkodik. A legszilárdabb és legstrapabíróbb építőfa, amely nem hajlik, igaz, nem is túl rugalmas, de tartós és nagy teherbírású. Ezt a fát fúrhatják és faraghatják olyan kicsire, amekkorára csak akarják, de a földbe mélyen lenyúló gyökerei makacsul életben tartják majd. Szent István királynak olyan fát sikerült ültetnie, amely az öreg kontinens egyik legszívósabbika. Ehhez pedig felismerte, hogy népének vándorlás helyett gyökeret kell eresztenie, és pogány istenei helyett a keresztény Isten befogadásával kell békét és stabilitást teremtenie.
Nemzeti ünnepeink, és különösen Szent István király és az államalapítás ünnepe lehetőséget ad nekünk arra, hogy a minket körülvevő világot egy magasabb dimenzióba emeljük, hogy a hétköznapok sodrását megállítsuk, hogy olyan mércékhez mérjük, ami már kiállta az idő próbáját, mondta ünnepi köszöntőjében Alakszai Zoltán főispán.
Bár a magyarság történetében számos nagyformátumú embert ünnepelhetünk, valahogy mégis érezzük, hogy Szent István király műve túlmutat mindenkin. Túlmutat, mert az életben mégiscsak az első és legfontosabb esemény a születés. És bár a magyarság őstörténete messze nyúlik vissza a történelemben, a mai értelemben vett magyarság origója Szent István királyunk. Ő segítette világra államunkat, ő teremtette meg azokat a morális, elvi, politikai és államigazgatási kereteket, amelyek a ma minket körülvevő világot is magyar mércével mérhetik. A mai napon itt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is számot kell vetnünk a minket körülvevő világ egyes jelenségeivel, és azzal, hogy az út, amit ma a magyarság követ, mennyiben felel meg annak a mércének, amelyet első királyunk állított elénk 1000 éve. Szent István egyáltalán nem szakított a magyarság cseppei kulturális örökségével, hanem a kereszténység felvételével továbbfejlesztette, integrálta azt a korabeli Európa viszonyai közé. Egyenrangú partnerként kapcsolta be országát a keresztény államközösségbe. Politikájának alapja a szuverenitás volt. Még akkor is, ha ezt a szót akkoriban nem használták. Ugye érezzük ennek aktualitását. Senkitől sem függeni, senki alárendjeltje nem lenni. Legyen Magyarország egyenrangú partnere mindenki.
Az ünnepi köszöntőket követően került sor a Rákóczi Lánc díj átadására. Ezt a díjat olyan természetes személyeknek adományozhatják, akik hosszú éveken keresztül életútjukkal, munkájukkal, megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálták a vármegye és az ország lakosságát. A közgyűlés legmagasabb rangú díját, a Rákóczi Lánc díjat az idén Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok, az első magyar űrhajós kapta. Farkas Bertalan vadászpilóta, űrkutató, űrhajós első magyar emberként 1980-ban 8 napot töltött a világűrben, melynek során nemzetközi együttműködés keretében dolgozott a Szaljut 6 űrállomáson, ahol űrhajós társaival együtt több magyar kísérletet is végrehajtott. Gyermekkorát a Borsodabói Zemplén vármegyei Pácinban töltötte, szorgalmas tanulóként és kitűnő sportolóként. A repülést a nyíregyházi sportreptéren szerette meg, és itt határozta el, hogy repülőtiszti főiskolára jelentkezik Szolnokra. Ezt követően 2 évig a Krasznodári Repülőtiszti Főiskola növendéke volt, 72-től a magyar légierő tisztje, 76-tól első osztályú vadászpilóta, 78-ban jelentkezett űrhajósnak. Az űrutazásra 1980-ban került sor. A Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanácsának vezetőségi tagja, 95-ben dandártábornokká nevezték ki, 96-tól egy éven át légügyi attasé volt az Amerikai Egyesült Államokban. Nyugállományúként ezután az üzleti életben folytatta pályafutását. Farkas Bertalan köszönő beszédében a Borsodabói Zemplén vármegyéhez való kötődéséről szólt.
Kevesen tudják azt, hogy igazából mi is köt engem Borsodabói Zemplén megyéhez, pontosabban Pácin településhez. Cinke nagyapám megismerte a farkas lányokat Gyulaházán. Ő pácini volt, és ebből a fény született, és itt született meg az én édesanyám Pácinban. Közben az én édesapám Gyulaházáról sokat átjött akkor már rokoni kapcsolatban lévő Cinke családhoz, és megismerkedett az édesanyámmal. És akkor úgy döntött édesapám és édesanyám, hogy ezt a Frigyet még tovább bonyolítják, ezt a családi kapcsolatot, és így gyakorlatilag édesapám elvette édesanyámat, és születtem én 1949. augusztus 2-án. Nagyon-nagyon sok évet töltöttem Pácinban, családi szeretetben, nagyapáim, szüleim segítségével, és Pácinhoz én majdnem jobban kötöttem, mint Gyulaházához. Támogatták azt, hogy én minden nyaramat ott töltsem. A űrrepülés nyilván az ember életében egy óriási előrelépést jelent. Előrelépés nekem, Farkas Bertalannak, én aranykoszorús első osztályú vadászpilóta voltam. A 7 évet, amit pápai vadászrepülő ezrednél töltöttem, óriási élményben volt részem, hisz olyan feladatokkal bíztak meg a parancsnokaim, amikor ki kellett választani egy fiatal hadnagyot, főhadnagyot, hogy igen, akkor ilyen és ilyen feladattal megbízlak, és tessék végrehajtani. Voltak számtalan pillanatom, amikor el kellett gondolkodni, hogy merjem én vállalni, hiszen én akkor hadnagy, főhadnagy voltam, nagyon-nagyon fiatal, és közben ott voltak az alezredes, százados alezredes őrnagy pilóta társaim, akik az ilyen feladatot örömmel elvállalták volna. Az élet úgy hozta, hogy én kaptam a feladatot. Aztán jött egy fantasztikus pillanat, amikor 1976-ban a Szovjetunió kormánya úgy döntött, hogy ne csak mesterséges szerkezeteket küldjünk a világűrbe, mesterséges holdak fedélzetén, hanem élő űrhajósok is vegyenek részt ebben a, szeretném aláhozni, békés célú nemzetközi űr együttműködésben. És úgy történt, hogy mindenütt, nem csak Magyarországon, Franciaországban, Japánban, Kínában, Oroszországban vadászpilóták közül képezték ki az űrhajósokat, így Magyarországon is. 95-ön önkéntesen jelentkeztünk, hogy igen, szeretnénk magyar űrhajósként a világűrbe kerülni. Aztán úgy alakult a 95 vadászpilóta sorsa, hogy maradtunk 27-en, 27-ből 11-en, 11-ből 7-en, 7-ből 4-en, 4-ből 2-en, és 2-ből 1 repült a világűrbe. A mostani Hunor program és a mi általunk végrehajtott program között az az óriási különbség, és ezt mindig elmondtam a fiúknak is, a rűrős jelölteknek, hogy ti nyíltak lettetek, mi pedig hihetetlen titkosak voltunk annak idén. Nagyon-nagyon kevesen tudták azt, hogy lesz magyar űrhajózás, és lesz magyar űrhajós. Mi erről nem tudtunk, mert bennünket abszolút titkosan kezeltek. Haza jöttünk egy 3 hétre Magyarországra, és akkor úgy eldugtak bennünket, hogy gyakorlatilag nem is tudtuk, hogy Magyarországon vagyunk. Visszamentünk, folytattuk a kiképzést, 1980. május 26-án, egyik pillanatra a másikra, ahogy én emlékszem, hétfőn nem volt televízióadás, de pontosan azért, mert az ürepülés ekkor kezdődött, bejelentették este, miután sikeresen startoltunk, és elértük a világűrt, hogy igen, megszületett az első magyar űrhajós.
Én ültem a maga űrkabinjában, de még a közlekedési múzeumban is féltem benne. Mi az az érzés, ami dominálóan megmaradt önben arról a 8 napról?
Hát én azt hiszem, az a kialakult kölcsönös bizalom a szovjet űrhajósok iránt, a szovjet mérnökök iránt, akik ezt a programot megtervezték, lehetőséget adtak arra, hogy magyar űrhajósként a világűrbe kerüljek. És én biztos vagyok abban, hogy az a kölcsönös bizalom, ami részemről feléjük, részükről felém, ez megismételhetetlen, és ez egy csodálatos dolog visszaemlékezni erre az egészre.
Talán kevesebbet beszélünk arról, hogy azok a kísérletek, amelyeket önnek el kellett végezni, az mind a magyar tudósok által kidolgozott kísérletek voltak, tehát a magyar tudományhoz és a világ tudományához is sokat adtunk mi ezzel.
Én azt hiszem, pontosan erről szól a történet. Nekem nagyon világosan előttem repülőről sok elmesélték, hogy értsed meg a szereposztásodat, te fogod azokat a kísérleteket fönt a világűrben végrehajtani, amire akik megtervezték, idősek, kutatók képtelenek. Tehát te vagy, mint űrös, te vagy a piramis csúcsán, és erre hihetetlen büszkének kell lenni, és hihetetlen oda kell figyelni, hogy ezeket a dolgokat tökéletesen hajtsd végre. Szerintem sikerült, és az űrrepülésem során voltak olyan tesztek, teszteredmények, amik 2024-ben, 44 évvel ezelőtt születtek, és még mai napig is fönt vannak a világűrben. Ez egy csodálatos dolog.
Nem csak az űrutazásnak a rizikója volt benne ebben a küldetésben, hanem itt az immunrendszert gyakorolt hatást, a sugárzásnak a súlytalanságban lévő hatását vizsgálták, tehát eleve voltak ilyen veszélyek is.
Az űrkutatás, az űrrepülés az mindig veszéllyel jár. Természetesen tudtuk, felkészültünk rá, szerencsére nem történt semmilyen probléma.
Itt az ünnepségen kicsit elérzékenyülve mondta, hogy hol énekelt a magyar himnuszt.
Igen, hát én amikor olyan helyen vagyok, ahol a többiekkel én is éneklem a magyar himnuszt, és ne talántán lehetőséget kapok arra, hogy meséljek magamról, akkor az ember önkéntelenül elérzékenyül. Hát az első magyar emberként, aki a világűrt megjárta, és a magyar himnuszt másik szovjet űrhajós társaimmal együtt karöltve, ők csak a dallamot tudták, a zenét ismerték, de a szöveget nem. Hát azért ne haragudjon meg, erre nem kellene büszkének lenni? És nem érzékenyül az ember?
De bizony, mai napig aktívan részt vesz az űrkutatásban, abban a munkában is aktívan, hiszen újabb magyar űrhajósunk van.
Igen, nagyon-nagyon köszönöm. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos számomra az, hogy 75 évet betöltöttem, és most aktívan részt veszek a következő magyar űrhajósok kiképzésében.
Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornokot, az első magyar űrhajóst hallották, aki az idei év Rákóczi Lánc díját kapta. Augusztus 20-a a keresztény államalapítás és államalapító Szent István király mellett az új kenyér ünnepe is. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napjára sütötték ki az első új búzából készült kenyeret. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is Galamb Alex borsodabolyi Zemplén vármegye példakép díjas pékje ajánlotta fel az új kenyeret, amelyet megáldottak a történelmi egyházak képviselői is, így Barna Sándor református püspök is.
Áldás békesség! Pál apostol a korintusiaknak azt mondta, hogy az Úr a föld és annak teljessége. Ezért akár isztok, akár esztek, bármit cselekszetek, Isten dicsőségére tegyétek. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked az új kenyeret. Köszönjük azoknak a munkáját, akik azért fáradoztak, hogy legyen kenyér asztalunkon. Köszönjük annak a munkáját, aki megsütötte ezt a kenyeret, a mindennapi kenyér jelképére. Köszönjük, hogy megáldod a mi emberi munkánkat, és magasztalunk téged egyszülött fiadért, aki az életnek kenyere. És köszönjük, hogy testi és lelki kenyerünket egyaránt megadod. Köszönjük, hogy együtt örvendezhetünk és ünnepelhetünk. Áld meg a mi magyar népünket, nemzetünket. Irgalmaddal kísérd napjainkat. Óvó, megtartó szereteteddel vigy körül bennünket. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk augusztus 15-én borsodabolyi Zemplén vármegye ünnepi közgyűlésén készült, amelyen megemlékeztek államalapításunk Szent István király ünnepéről, valamint átadták a közgyűlés legrangosabb díját, a Rákóczi Lánc kitüntetést, amelyet az idei esztendőben Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok Magyarország első űrhajósa kapta.